mindez a magány következménye. Az ember társas lénynek születik, és ha elszigetelik, gondolatai összezavarodnak, jelleme megváltozik, ezer nevetséges hajlam csírázik ki szívében, különc eszmék támadnak lelkében, mint gaz a műveletlen földön. Ha erdőbe száműzik az embert, vaddá lesz, de ha kolostorba, az még rosszabb, mert itt a kényszer vegyül a szolgasággal. Az ember kimehet az erdőből, de nem mehet ki a kolostorból. Az ember szabad a vadonban, de rabszolga a kolostorban. Talán még nagyobb lelki erő kell ahhoz, hogy ellenálljunk a magánynak, mint a nyomornak. A nyomor leajasít, de az elzártság megront. Mi jobb, elvetemültem vagy őrültként élni? Efelől nem mennék dönteni, de el kellene kerülni mind a kettőt. Napról napra látom, hogy nő a főnöknő irántam való szeretete. Szakadatlanul cellájában tartózkodtam, vagy ő az enyémben. A legcsekélyebb gyengékedés miatt elrendelte, hogy menjek a betegszobába. Felmentett a szertartások alól, korán aludni küldött, és megtiltotta, hogy a hajnali közös imádságon részt vegyek. A kórusban, a refektóriumban, a sétánál mindenütt talált rám módot, hogy rokon szemvének kifejezést adjon. Ha a kórusban olyan zsoltárt énekeltek, amelyben szeretetről volt szó, úgy énekelte, hogy a szöveg nekem szólt, vagy rám nézett, ha valaki más énekelte. A refektóriumban mindig talált valami különlegességet, amelyet asztaláról átküldött, sétánál átölelte derekamat, és ezer édes, kedves dolgot mondott, minden ajándékot, amit kapott, megosztott velem, csokoládét, cukrot, kávét, likőrt, dohányt, fehérneműt, zsebkendőt, bármi volt is. Megfosztotta a saját celláját mindenféle apróságtól, amelyek díszítették, rajzok, nyomatok, használati tárgyak, bútorok. Csupa kellemes vagy hasznos dolog, ezekkel az én cellámat ékesítette fel. Alig tudtam egy perce eltávozni, anélkül, hogy visszatértem, kor valami ajándékkal meggazdagított volna. Elmentem hozzá megköszönni, ilyenkor kimondhatatlanul örült nekem, simogatott, megcsókolt, térdére ültetett. Elmesélte az Árda legtitkosabb dolgait, azt mondta, ha szeretni fogom, élete sokkal boldogabb lesz, mint ha kün maradt volna a nagyvilágban. Itt megállt, könnyes szemmel rám nézett, és megkérdezte, Szűzan nővér, szeret-e engem? Na, hogy ne szeretném, feleltem. Igazán hálátlan lennék, ha nem tenném. Ez igaz. Ön olyan jó hozzám, szeretem. És amikor kimondta ezeket a szavakat, lesütötte szemét. Kezével, mely az enyémet fogta, erősen megszorított, másik kezével, mely a térdemen nyugodott, még erősebben. Maga felé húzott úgy, hogy az arcom az övé fölé került. Sóhajtott, hátrahajolt székében remegett. Azt hitte volna az ember, hogy mondani akar valamit, de nem mer. Sírt, aztán azt mondta, ó, Szűzan nővér, ön nem szeret engem. Nem szeretem, kedves anyámat? Nem. Mondja meg, mit tegyek, hogy bebizonyítsam. Ezt ki kellene találnia. Megpróbálom, de nem tudom mit. Közben a főnöknő levette nyakáról kendőjét, és kezemet keblére tette. Hallgatott, és én is elnémultam. Úgy látszott, mintha a legnagyobb gyönyör tartaná megszállva. Kért, hogy csókolja meg a homlokát, arcát, szemét, ajkát. És én engedelmeskedtem, nem gondolván, hogy ebben valami rossz van. De elragadtatása egyre nőtt, és mint hogy nem óhajtottam semmit jobban, mint boldogságát, ártatlan módszerrel és módon fokozni, újra megcsókoltam homlokát, arcát, szemét és ajkát. Térdemre nehezedő keze lázasan simogatta ruhámat, lábam hegyétől az övemig, és hol egyik, hol másik helyen szorított erősebben. Közben dadogva buzdított, mély elváltoztatott hangon, hogy fokozzam a simogatásokat, és én megtettem. Végre eljött az a pillanat, amelyben nem tudom, a gyönyörtől vagy a kíntól-e, olyan sápat lett, mint a halál. Szeme becsukódott, egész teste hevesen megvonaglott, ajka előbb egymásra csukódott, mintha valami könnyű hab látszott volna rajta, majd kinyílt a szája, és mélyet sóhajtott, mintha meghalt volna. Ilyetten ugrottam fel, azt hittem rosszul van. Ki akartam sietni, segítséget hívni, de ő félig kinyitott a szemét, és elhaló hangon ezt mondta. Ó, maga gyerek, semmi, semmi. Mit akar? Megálljon! Megzavarodva néztem rá, nem tudván mit tegyek, menjek, vagy maradjak. Újra kinyitott a szemét, de nem tudott beszélni, csak intett, hogy jöjjek közelebb, és üljek újra az ölébe. Nem tudom, mi történt velem, de reszkedtem, féltem, szívem hangosan vert, nehezen lélegeztem, úgy éreztem, megfulladok, zavart vagyok, és felkavart valami. Elszorult a szívem, féltem, hogy erőm elhagy, és elájulok. Most sem tudnám megmagyarázni, szenvedtem-e voltak éppen. Közelebb mentem hozzá, újra intett, hogy üljek a térdére. Mindketten elég sokáig maradtunk ebben a különös helyzetben. Ha belép egy apáca, bizonyosan megrémül, mert azt hitte volna, rosszul létfogott el bennünket, vagy elaludtunk. Szerencsére jó főnöknőm, mert jónak kell lennie annak, aki ennyire érzékeny, magához tért, még mindig hanyat feküdt székén, szeme le volt hunyva, de arcát a legélénkebb színek ékítették. Megfogta a kezemet, és megcsókolta. Ó, kedves anyám, de megijesztett, mondtam, és édesen mosolygott, anélkül kinyitotta volna a szemét. De nem szenvedett? Igazán? Nem. Azt hittem. Ó, kedves ártatlanság, mennyire tetszel nekem. Miközben ezt mondta, feküdt a székén, átfogta a derekamat, szenvedélyesen megcsókolt, és azt kérdezte, hány éves vagy? 20 leszek. Nem hinné az ember, de így igaz, kedvesen. Szeretném ismerni életedet, ugye elmondod? Igen, kedves anyám. Őszintén? Őszintén. De jöhet valaki. Üljünk a zongorához, adj nekem leckét. Oda mentünk, de nem tudom, hogyan történt, kezem remegett, és a papír csak egy csomó zavaros hangjegyet mutatott, amelyeket képtelen voltam megkülönböztetni, nem tudtam játszani. Megmondtam, a főnöknő nevetni kezdett, leült a helyemre, de ő is ugyanígy járt, alig tudta karját emelni. Gyermekem, látom, hogy képtelen vagy ma tanítani vagy játszani, magam is fáradt vagyok kisé, pihennem kell, Isten veled. Holnap feltétlenül tudni akarom, mi minden történt ebben a kedves kis lélekben. Isten veled! Máskorra elmentem, kikísért az ajtóig, utánam nézett, ami csak láthatott a folyosón csókot dobva kezével, és csak akkor tért vissza cellájába, amikor én már visszatértem az enyémbe. Most azonban alig állt fel, csak éppen elvászorgott a karosszékéig, amely ágya mellett állt, leült, fejét a párnára hajtotta, és kezével csókot dobott felém, szeme lecsukódott, és én távoztam. Cellám csak nem szembe volt Terez nővérével, akinek ajtaja nyitva állt, várt rám és feltartóztatott. Ó, Susan, főnök nem törjön, ugye? Igen, feleltem. Soká volt nála, ameddig kívánta. Nem ezt ígérte nekem, én semmit sem ígértem. Megmeri mondani, hogy mit csinált odabenn? Bár lelkismertem nyugodt volt, bevallom, Márki úr, a kérdése megzavart. Terez nővér észrevette ezt, és tovább faggatott. Kedves nővér, válaszoltam, nekem úgyse hinne, kérdezze meg hát anyánkat. Meg fogom kérni, adjon önnek felvilágosítást. Kedves Susan, tiltakozott élénken, nehogy eszébe jusson megtenni, ugye nem akar nekem ártani, sose bocsátaná meg. Képes a legnagyobb gyengétségből a legsúlyosabb kegyetlenségbe átcsapni. Ki tudja, mit tenne? Ígérje meg, hogy nem szól neki, ha akarja. Térden állva kérem erre. Kétségbe vagyok esve, de látom, bele kell nyugodnom. Ígérje meg, hogy nem szól neki. Felemeltem és szavamat adtam erre, joggal számított ígéretemre. Mindketten cellánkba mentünk, és bezártuk ajtónkat. Mikor egyedül voltam, gondolkodni kezdtem, imádkozni akartam, de nem tudtam. Majd abba hagytam és másikba fogtam, de a kezem nem engedelmeskedett. Tehetetlenség fogott el, még sohasem éreztem hasonlót. Szemem magától lecsukódott, és kicsi elaludtam, holott nem szoktam nappal aludni. Amikor felébredtem, azt kérdeztem magamtól, mi történt köztem és a főnökasszony között, és amikor sejteni kezdtem, olyan őrült, különös és nevetséges gondolataim támadtak, hogy elhárítottam őket magamtól. Végül arra kellett következtetnem, hogy talán ragályos betegség rohanta meg a főnökasszonyt, a kor Terez nővér is megkapta, és én is e betegség áldozata leszek. Másnap mise után a főnökasszony azt mondta, Susan, remélem, ma megtudhatom végre, mi történt veled, jöjj! Bementem. Leültetett az ágya mellett álló karosszékbe, ő maga egy kicsi alacsonyabb székbe ült, úgyhogy én, aki valamivel magasabb vagyok, följebb kerültem. Oly közel volt hozzám, hogy térdem az ő térdével érintkezett, miközben ágyára könyökölt. Kis hallgatás után ezt mondtam. Bár fiatal vagyok, igen sokat szenvedtem. Nem sokára 20 éve élek a világon, de 20 esztendeje szenvedek. nem tudom, hogy lesz-e bátorsága mindent végighallgatni a Szent Marie-ban, szüleimnél és Lonsamban elszenvedetteket. Mindenütt csak kín és szenvedés. Hol kezdjem, kedves anyám? Az elején. De hosszú lesz, kedves anyám, és nagyon szomorú. Nem akarok önnek ennyi bánatot okozni. Sose félj, szeretek sírni. Édes öröm egy érzékeny léleknek, ha könnyeket onthat. Bizonyára te is szeretsz sírni, és te is könnyezni fogsz. Egymás könnyeit fogjuk letörülni. Ki tudja, milyen boldogság lesz meghallgatni szenvedéseid történetét. Ki tudja, hová ragad bennünket ez az ellágyulás. Miközben így szólt, tetőtől talpig végignézett, és már is könnyes volt a szeme. Megfogta két kezemet, és olyan közel húzódott hozzám, hogy testünk érintette egymást. Mesélj, gyermekem, mesélj! Úgy érzem, nagyon résztvevő hangulatban vagyok, talán életemben sem éreztem szánakozóbbnak és gyöngédebbnek magamat. Elkezdtem tehát elbeszélésemet körülbelül úgy, ahogy önnek elmondtam. A hatás leírhatatlan volt. A főnöknő sóhajtott, sírt, felháborodott szüleim és Szent Marie-beli szörnyű társnőim viselkedésén. Épp úgy, mint Lonsampon. Valóban sajnálnám, ha csak egy kis része is beteljesülne rajtuk azoknak az átkoknak, amelyekkel elhalmozta őket. A leggonoszabb ellenségemnek sem kívántam, hogy akár egy hajszála is meggörbüljön. Időnként félbeszakított, felkelt, felalájárt, aztán újra leült helyére. Máskor égnek emelte szemét és kezét, aztán fejét két térdem közé rejtette. Midőn a börtönbeli jelenetet vázoltam, vagy az ördögűzést, vagy nyilvános megbánásom napját, és szertartását csak nem sikoltott. Amikor befejeztem és elhallgattam, az ágyon fekve maradt, arcát a takaróba rejtve, kitárt karokkal. Bocsásson meg, kedves anyám, ha kint okoztam, szóltam. Mondtam előre, de ön mégis akarta. De újra és újra ezt hajtogatta. Ó, a gonosz teremtések, a szörnyetegek, csak a kolostorban pusztulhat így ki az emberi érzés utolsó szikrája is. Ha a gyűlölet a szokásos gonoszsággal párosul, nem tudni, hová fejlődnek a dolgok. Én szerencsére szelíd természetű vagyok, minden apácánk elmondhatja, hogy szeretem őket. Egyik kevesebbet, másik többet, de mind felvet valamit egyéniségemből, és mindnyájan szeretik egymást. De hogy bírta ki gyönge egészséget ezt a sok kínzást? Hogy nem tették tönkre ezt a törékeny szervezetet? Hogy ezeknek a szemeknek a ragyogása nem kapott meg a sok könyvtől? Kegyetlenek! Volt szívük megkötözni ezeket a karokat, és megcsókolta mindkét karomat. Könnybe folytani ezeket a szemeket, szememet is megcsókolta. És elhervasztani a rózsákat ezeken az orcákon. Simogatta és megcsókolta arcomat is. Elcsufítani ezt a fejet, kitépni ezeket a fürtöket, gonddal terhelni ezt a homlokot, és megcsókolta fejemet, hajamat és homlokomat. Hogy merték körülfonni ezt a nyakat, megtépni ezeket a vállakat szöges korbáccsal? És levette nyakamról és fejemről a főkötőt, és a gallét, kinyitotta nyakamnál a ruhát, úgyhogy hajam ziláltan hullott szét mezítelen vállamon, és keblem félig fedetlen volt. Csókjai pedig nyakamra, vállamra, és félig fedetlen keblemre záporoztak. Észrevettem remegésén, beszéde megzavarodásán, szeme és keze eltévejedésén, térde szorításán, mely térdem közé nyomódott, azon az erőszakos szenvedélyen, amelyel karja körül font, hogy ismét roham a közeleg. Nem tudom, mi történt velem, de rémület fogott el. Remegés és olyan gyöngeség, amely csak azt bizonyította, hogy igazam volt, amikor ragályosnak minősítettem baját. Kedves anyám, mondtam, nézze, milyen rendetlenségbe hozta öltözetemet. Ha jönne valaki, maradj, maradj, suttogta elhaló hangon, nem jön senki. Én azonban igyekeztem kiszabadulni és felállni, és azt mondtam, kedves anyám, vigyázzon, betegsége erőt vesz önön, engedje meg, hogy távozzam. El akartam menni. Akartam, annyi bizonyos, de nem tudtam. Semmi erőm nem volt, lábam felmondta a szolgálatot. A főnök asszony ült, én álltam. Igyekezett magához húzni, úgyhogy attól féltem, ráesem, megütöm. Végre is leültem ágya szélére, és azt mondtam, nem tudom, mi van velem, kedves anyám, nem érzem jól magam. Én sem, felelte, de pihenj egy percig, el fog múlni, semmi az egész. Valóban nyugalma lassan visszatért, és az enyém is, de mindketten leveltek voltunk. Én lehajtottam fejemet párnájára, ő térdemre az övét, miközben homlokát az egyik tenyeremre fektette. Néhány percig maradtunk így, nem tudom, mit gondolt közben. Én semmire sem gondoltam, nem is voltam képes, gyengének éreztem magamat. Hallgattunk, végre megszólalt a főnöknő, Susan. Úgy emlékszem, hogy abból, amit első főnökasszonyáról mondott, arra lehet következtetni, hogy nagyon szerette, nagyon szerettem. Bizonyára nem szerette önt jobban, mint én, de több szeretetet kapott öntől. Nem felel erre? Olyan boldogtalan voltam, és ő enyhítette boldogtalanságomat. De honnan ered szívében a kolostori élet utálata? Susan, nem mondott el nekem mindent. Bocsásson meg nekem, asszonyom, lehetetlen, hogy senki sem mondta volna meg neked, gyermekem, mennyire szeretetre méltó vagy. De mondták. És aki mondta, nem volt ellenszenves neked? Nem. És megkedvelted? Egyáltalán nem. Hogyan? Tehát közömbös a szíved? Igen. Tehát nem valami titkos, szüleid által tiltott szenvedély oltotta beléd ezt a kolostor iránti gyűlöletet. Bevallottad, nyugodtan megbocsátom. Nincs mit bevallanom, kedves anyám. De mégis, honnan ez a gyűlölet az Árda ellen? Az árdai élettől. Utálom kötelességeit, foglalkozásunkat, az elzártságot, a kényszert. Azt hiszem, másra vagyok hivatva. És miből következteted ezt? Abból az életuntságból, amelyet elfog. Itt is. Igen, az ön jósága ellenére is. De van benne de valami vágy, valami nyugtalanság? Nem, nincs semmi. Elhiszem. Nyugodt vérmérsékletűnek látszol. Igen, eléggé. Talán hidegnek is. Nem tudom. Nem ismered a világot? Nagyon kevéssé. Akkor hát mi vonz a világba? Ezt nem tudnám megmagyarázni, de valami oka kell, hogy legyen. Talán a szabadságot sajnálod? Azt is, és sok minden mást is. Miféle mást? Barátnőm, beszélj velem őszintén. Szeretnél férhez menni? Bizonyos, hogy jobban szeretnék férhez menni, mint itt lenni. De miért? Azt nem tudom. Nem tudod? De mondd csak, milyen benyomást tesz rád egy férfi jelenléte? Semmi különöset. Ha szellemes és jól beszél, szívesen hallgatom, és ha csinos arca van, észreveszem. És a szíved nyugton maradt? Eddig igen. És a szenvedélyes tekintetük a tiedet kereste. Semmit sem éreztél? Néha zavart. Ilyenkor lesütöttem a szemem. De semmi izgalmat? Nem, semmit. És az érzékeit? Semmit sem mondanak? Nem értem az érzékek szavát. Pedig van ilyesmi? Lehet. Valóban nem ismered? Egyáltalán nem. Hogyan? Hiszen te pedig édes nyelvez. Szeretnéd megismerni? Nem, kedves anyám, mit érnék vele? Hogy eloszlassa életuntságodat, vagy növelje. Mire való az érzékek beszéde, ha nincs tárgya? Ha az ember szól, mindig valakihez szól. Minden esetre jobb így, mint ha egyedül önmagához szólna, bár abban is örömét leheti. Nem értem az egészet. Ha akarod, édes gyermekem, világosabban is megmagyarázom. Nem, kedves anyám, inkább ne! Nem tudok semmit, és jobban szeretem így, mintha tudnék olyasmiről, ami még boldogtalanabbá tenne, mint amilyen már is vagyok. Nincsenek vágyaim, és nem akarok vágyakat keresni, amelyeket nem tudnék kielégíteni. De miért ne tudnád? Na, hogyan tudnám? Nem, mint én? Mint ön? De hát nincs itt senki az Árdában. Itt vagyok én, kedves barátnőm, és itt vagy te. Jó, de mi lehetek én önnek is? Mi lehet ön nekem? Ó, milyen ártatlan. Igaz, kedves anyám, hogy az vagyok, de inkább meghalok, mint sem elveszítsem ártatlanságomat. Nem tudom, hogy az utóbbi szavak mivel bántatták meg a főnöknőt, de abban a percben megváltozott. Arca komolyjá vált, zavarba jött, kezemet eddig térdemre fektetett, nem szorított többé, visszahúzta, a szemét pedig lesütötte. Mi baj, kedves anyám, kérdeztem. Talán olyasmit mondtam, amivel megsértettem? Bocsásson meg, de élek azzal a szabadsággal, amelyre felhatalmazott. Szavaim keresetlenek, de ha latolgatnám őket, még rosszabbul fejezném ki magam. Oly különösek számomra azok a dolgok, amelyekről beszélgetünk. Bocsásson meg. Miközben ezt mondtam, mindkét karommal átöleltem a nyakát, és fejemet a vállára hajtottam. Ő is átölelt, és nagyon gyengéden magához szorított. Néhány pillanatig így maradtunk, aztán visszanyerve gyöngétségét és derűjét megkérdezte. Jól alszik, Susan? Nagyon jó, különösen egy idő óta. És azonnal elalszik többnyire. És ha nem alszik el mindjárt, mire gondol? Elmúlt és eljövendő életemre imádkozok, ott sírok, mit tudom én. És ha reggel, és korán kell, akkor felkelek. Azonnal? Igen, azonnal. Szóval nem szeret álmodozni? Nem. És a párnáján pihenni? Nem. És az ágy melegét élvezni? Nem. Soha? Itt megállt, és jól tettem, mert amit kérdezni akart, nem volt rendjén, és talán még rosszabb, hogy elmondom, de őszinteséget fogadtam. Soha sem jön kísértésbe, hogy örömmel állapítsa meg, milyen szép. Nem, kedves anyám, nem tudom, hogy olyan szép vagyok-e, mint amilyennek mond, de még az lennék is magamért, nem magamért, hanem másokért lennék az. És sohasem gondolt arra, hogy simogassa ezt a ragyogó keblet, ezeket a combokat, ezt a hasat, ezt a szilárd és mégis, hogy gyöngét, fehér húst. Ó, dehogy, ez bűn volna. És ha tettem volna, azt se tudom, hogyan vallanám be a gyóntatószékben. Nem tudom már, mit beszéltünk még, amikor félbeszakítottak, és jelentették neki, hogy a társalgóba kéretik. Úgy látom, nincs ínyére ez a látogató, és szívesebben beszélgetett volna még velem. Bár amit beszéltünk, igazán nem volt fontos, de el kellett válnunk. A kolostor sohasem volt boldogabb, mint amióta én beléptem. Úgy látszott, mint a főnökasszony kevéssé lenne szeszélyes. Azt mondták, hogy én kötöttem le. Többször úgynevezett ünnepnapokat adott kedvemért, amikor jobb az étel, mint máskor, a szertartások rövidebbek, és a köztük eltelt időt sétára, üdülésre használhatták fel az apácák. De ez a boldog idő nem tartott sokáig, se nekem, se a többieknek. Az előbb leírt jeleneteket sokszor követte hasonló, nem térek irájuk. De íme az előbbinek folytatása. A főnök nőt újból nyugtalanság fogta el, elvesztette vidámságát, nyugalmát, fogyni kezdett. A következő éjszakán, amikor mindenki aludt már, és az egész ház néma volt, felkelt, és miután sokáig bolyongott a folyosón, benyitott cellámba. Álmom igen könnyű, így azonnal megismertem lépteit. Hallottam, amint ajtómnak támasztja homlokát. Épp elég lármát csinált ahhoz, hogy felébresszen, még ha aludtam volna is, de én hallgattam. Úgy tetszett, mintha panaszos hangot és sóhajokat hallottam volna. Először megborzongtam, aztán elszántam magam, és így szóltam. Áve. Ahelyett, hogy felállt volna, könnyű léptekkel távozott. Kis idő múlva azonban visszajött. A panasz és sóhajtás újra kezdődött, újra szóltam, és újra eltávozott. Megnyugodtam, és elaludtam. Mielőtt aludtam, belépett valaki, és leült ágyam szélére, az ágy függönyei nyitva voltak, kis gyertyát tartott kezében, mely fényét arcomra vetette, míg az, aki fogta, álmomat figyelte. Legalábbis így vettem ki magatartásából. Kinyitottam a szememet, a főnök asszony volt. Hirtelen riadtam fel, észrevette ijegységemet, és azt mondta, Susan, nyugodjék meg, én vagyok. Visszatettem fejemet a párnámra, és megkérdeztem, de kedves anyám, miért jön ide ebben az órában? Vajon mi hozta ide, miért nem alszik? Nem tudok aludni, és soká nem is fogok tudni. Nehéz álmok gyötörnek. Alig húnyom le a szememet, látom, hogy kínozzák. Látom embertelen teremtések keze között. Látom arcába hulló haját, vérző lábát, kezében a fákját. A kötelet a nyaka körül, azt hiszem, hogy életére törnek. Borzadok, remegek. Hideg veríték veri ki testemet, segítségére akarok sietni, kiálltok, felébredek, és hiába várom, hogy újra elaludjam. Íme ez történt velem ma éjszaka. Attól féltem, hogy az ég valami veled történt bajt akar tudomásomra hozni. Ide siettem ajtóthoz, és hallgatóztam. Úgy tetszett, hogy nem alszol. Beszéltél valamit, mire visszavonultam. Majd visszajöttem, újra beszéltél, és én újra elmentem. Most harmadszor vagyok itt, és amikor azt hittem alszol, beléptem. Már itt állok, attól féltem, hogy felébresztelek. Haboztam, hogy összehúzzam a függönyöket, el akartam menni, nehogy megzavarjam álmodat, de nem tudtam ellenállni a vágynak, hogy megnézzem a kedves Susan, jól van-e? Néztelek. Ó, milyen szép vagy még álmodban is. Milyen jó hozzám, kedves anyám. Átfáztam, de most legalább tudom, hogy nem kell féltenem kedves gyermekemet, most talán sikerül elaludnom. Add ide a kezedet, oda nyújtottam. Milyen nyugodt az érverésed, milyen egyenletes, semmi sem zavarja. Igen, nyugodtan alszom. Boldog lény. Még jobban meg fog fázni, kedves anyám. Igazad van. Isten veled, szép barátnőm, Isten veled. Elmegyek. De nem ment el, hanem tovább is nézett, és két könyv budjant ki a szeméből. De kedves anyám, mondta, mi baj van? Sír. Mennyire sajnálom, hogy bánatot okoztam szerencsétlenségem történetével. Ebben a pillanatban becsukta az ajtót, eloltotta a gyertyát, és rám vetette magát. Átölelt, mellettem feküdt takarómon, arca az enyémhez tapadt, könnyeivel áztatta sóhajtot, és panaszos, akadozó hangon suttogta, kedves barátnőm, könyörülj meg rajtam. De kedves anyám, mondtam, mi baja, talán rosszul érzi magát, mit tegyek? Reszketek, borzongás fog el, halálosan fázom. Akar, hogy felkeljek és átadjam az ágyamat? Nem kell, hogy felkeljek. Csak hagyd egy kicsit félre a takarót, hogy közelebb mehessek, átmelegedjek és meggyógyuljak. De kedves anyám, ez tilos. Mit mondanának, ha megtudnák? Sokkal kisebb dolgokért láttam vezekelni apácákat. Egyszer Szent Mári zárdában megtörtént, hogy egyik apáca éjjel átment a másik cellájába a barátnőjéhez, és el se tudom mondani, mennyi rosszat beszéltek róla. Gyóntatom, néha megkérdezte tőlem, hogy nem akart-e valaki velem egy ágyban aludni, és igen komolyan megtiltotta, hogy ilyesmit megengedjek. Beszéltem neki azokról a gyöngétségekről, amelyekkel kedves anyám elhalmoz. Én ártatlannak találtam őket, de ő nem így gondolkodik. Nem is tudom, hogyan felejtettem el tanácsait, holott beszélni akartam erről önnek. Kedves barátnőm, felelte, mindenki alszik körülöttünk, senki se fog megtudni semmit. Én vagyok, aki jutalmaz vagy büntet itt, és bármit is mond a gyóntató, igazán nem tudom, mi rossz lehet abban, ha egy barátnő ágyába fogad egy másik nőt, akit rossz álmok gyötörnek, és aki a hideg ellenére ide futott, hogy megnézze, vajon nincs-e szeretettjének valami baja. Szüzan, hát sohasem osztotta meg ágyát testvéreivel oda-haza? Nem, soha. És ha erre alkalom lett volna, nem tette volna meg minden gondolkodás nélkül? Ha a testvére ijedve és a hidegtől remegve helyet kért volna ön mellett, elutasította volna? Nem hiszem. Nem vagyok a kedves anyád? Igen, de ez tilos. Hiszen én tiltom meg a többieknek, kedvesem. Neked pedig nem csak, hogy megengedem, de kérlek rá. Add ide a kezedet. Odaadtam. Látod, hogy reszketek, borzongok, olyan hideg vagyok, mint a márvány. Igaz volt. Ó, kedves anyám, megbetegszik. Várjon, én húzódom odébb úgy, hogy meleg helyre feküdhessen. Azzal oldalt húzódtam, és felemeltem takarómat, hogy a helyemre feküdhessen. Nagyon rosszul volt. Minden tagja remegett, beszélni akart velem, és közeledni akart, de nem tudott egy szót sem kiejteni, és mozdulni sem. Halkan csak ennyit mondott. Szüzán, barátnőm, jöjjön közelebb. Kitált a karját, és én háttal fordultam feléje, de ő gyengéden maga felé fordított, és magához húzott. Jobb karját testem alá fektette, a másikat föléje, és azt suttogta. Jéghideg vagyok, annyira fázom, hogy félek megérinteni téged, nehogy fájdalmat okozzak. Ne féljen semmit, kedves anyám. Ekkor mellemre tette egyik kezét, a másikat derekamra. Lábát az enyémre fektette. Igyekeztem megmelegíteni, és kedves anyám mondta is, látod, azonnal felmelegedett a lábam, mert most már semmi sem választja el a tiédtől. De miért nem melegednék fel így mindenütt, kérdeztem. Boldogan, ha akarod. Elfordultam, míg ő levetette ingét, és én is le akartam vetni az enyémet, amikor két erős kopogás hangzott ajtónkon. Ilyetten ugrottunk ki az ágyból, egyik oldalon én, a másikon a főnökasszony. Hallgatóztunk, és hallottuk, hogy valaki lábújhegyen a szomszéd cellák egyikébe távozott. Bizonyosan Teréz nővér, mondottam. Látta, amint ön bejött cellámba, talán kihallgatta a beszélgetésünket. Mit fog szólni? Félholt voltam a rémülettől. Biztosan ő az, mondta ingerülten a főnöknő. Semmi kétség, de tudom, soká fog emlékezni erre a szemtelenségre. Ó, kedves anyám, kérletem, ne bántsa. Isten veled, Szüzán, mondotta. Feküdj vissza, és aludj jól. Felmentelek a reggeli imádság alól, megyek ehhez a bolondhoz. add ide a kezedet. Az ágyon keresztül feléjén nyújtottam a kezemet. Felemelte az ingujját, amely csuklóig elfette karomat, és sóhajtozva végigcsókolta ujjaim hegyétől vállamig. Aztán kiment esküdözve, hogy a szemtelen, aki zavarni merte, megemlegeti. Azonnal utána futottam, és hallgatóztam, amint belépett Tereshez. Arra gondoltam, hogy közéjük vetem magam, nehogy valami erőszakos jelenet következzék be. Annyira meg voltam azonban zavarodva, annyira rosszul éreztem magamat, hogy inkább ágyamban maradtam, de nem tudtam elaludni. Arra gondoltam, hogy az ádában szóbeszéd tárgya leszek, ha ezt a kalandot, amelyben voltak éppen nem volt semmi rossz indulaton, ki fogják majd színezni. Még rosszabbul járok, mint Lonsamban, ahol Isten tudja, mivel vádoltak. Fejebb valóink megtudják, mit tettünk, leváltják a főnöknőt, és mindkettőnket szigorúan megbüntetnek. Közben erősen figyeltem, hogy mikor megy el Terez nővértől, kedves anyánk. De úgy látszott, hogy a dolgot nehéz volt elintézni, mert csak nem az egész éjszakát nála töltötte. Mennyire sajnáltam. Ingben volt, csak nem mezítelenül, hidegtől és haragtól remegve. Reggel nagy kedvem lett volna igénybe venni az engedélyt, amely felmentett a hajnali ima alól, de úgy éreztem, hogy nem lehet. Gyorsan felöltöztem, és első voltam a kápolnában, ahol sem a főnöknő, sem Terez nővér nem jelent meg, aminek nagyon örültem. Először is nem tudtam volna zavar nélkül elviselni a nővér jelenlétét, másodszor pedig úgy véltem, ha neki is megengedte, hogy távol maradjon a szertartástól, nyilván megbocsátott, és olyan feltételekkel, amelyek engem megnyugtattak. Jó sejtettem. Alig volt vége a misének, a főnöknő értem küldött. Mikor odaértem, még ágyban feküdt, és nagyon levertnek látszott. Egyáltalán nem aludtam, és sokat szenvedtem, mondta. Terez őrült, ha még egyszer ilyet tesz, bezáratom. Ó, kedves anyám, könyörögtem, ne zárassa be. Attól függ, hogyan viselkedik. Megígérte, hogy megjavul. És olyan hogy van, kedves Szüzán? Jó, kedves anyám, pihent egy kicsit, nagyon keveset. Mondták, hogy ott volt a kápolnában, miért nem maradt ágyában? Nem tudtam aludni, és úgy gondoltam, jobb, ha nyugodtan maradhatott volna, de szeretnék még egy kicsit aludni, és azt tanácsolnám, tegye ugyanezt, ha csak nem akar itt mellettem egy kis helyet. Nagyon lekötelez, kedves anyám, de hozzá vagyok szokva, hogy egyedül aludjam, nem tudnék mással aludni. Jó, jó, menjen át. Ma nem megyek le az ebédlőbe, lehet, hogy egész nap nem fogok felkelni, de ugye meglátogat néhány társával, akiket már meghívtam. Terez is eljön? Nem, felelte. Nem is bánom nagyon. Miért? Nem tudom, talán félek vele találkozni. Nyugodjál meg, gyermekem. Felelek érte, hogy jobban félő tőled, mint te ő tőled.